ezért ez a hűvös és egyben diadalmas arca, ezért a pillantása. Hiszen azzal, ahogy az uramra nézett, Vlagyimir a tekintetével tudatta velem, hogy az uram olyan társadalomhoz tartozik, amely már letűnt, vagy le kell tűnnie. És az uram ott ment mellettem, és én láttam, hogy ő is ugyanerre gondol. Amikor rám nézett, elmosolyodott, és felvonta a vállát, és fölemelte az ujját, és nyomatékosan azt mondta. Én kisvárosi vagyok. Mindig kisvárosi, sohasem kispolgár. És kinyitotta az ajtót, és erélyes mozdulattal félrehúzta a piros kárpitot, és meghívott egy italra zsenyisekéghez. Csak is azért szőttem minta után képeket, mert az uram ezektől az én szövött képeimtől kiütést kapott. Hanem a legszívesebben akkor öltögettem, akkor állítottam össze színes fonalakból és minta után ezeket a képeket, amikor jöttek az uram barátai, az összes eljövendő ász, aki mélységes undorral nézte a munkámat, és részvéttel nézett az uramra. Én meg az orruk alá dugtam a félig kész képeimet, és tanácsot kértem tőlük. Kértem, hogy segítsenek összeválogatni a színes szálakat, a színes fonalakat. De ezek az eljövendő világbajnokok a vállukat vonogatták, és elültek mellőlem, és tovább diskuráltak a művészetről, amely most New Yorkot és Párizst tartja lázban. Én meg hallgattam őket, és tovább válogattam a színes fonalakat, hogy a minta szerint megszőjem a hrácsint. És az uram barátai fel alá járkáltak a hátam mögött. Én pedig tettetett kedveléssel és figyelemmel eleltoltam magamtól a keretre feszített vásznat. És körülöttem fel-fel kiáltottak a barátok. No, és Picasso? Hát Salvador Dali? Én megválogattam a színes vonalak között, és megtanultam úgy dolgozni a képen, hogy a szélektől a közép felé haladtam, és szórakoztatott, ha a kép vakugrásokban állt össze, és gyönyörködtem benne, amikor a színes képnek még nem volt értelme. És így fizettem meg ezekkel a horgolt képeimmel az uram barátainak, hogy sohasem engedtek szóhoz jutni. Sőt, amikor hozzá akartam szólni a vitájukhoz, az uram csak legyintett fölöttem, és mindnyájan menten elvágták azt a néhány szót, amit dadogva kinyögtem, és rögtön belém folytották a szuszt, mert nem tartottak méltónak. Nem tartottak képesnek rá, hogy részt vegyek vitáikban, amelyekben igazából egyik sem hallgatta végig a másikát, és mindenki csak az alkalmas pillanatra várt, hogy belevágjon a diskurzusba, és csak azért is megvédje a maga nézetét, a maga hasfájását. Én meg azt gondoltam magamról, hogy tulajdonképpen semmivel sem vagyok alábbvaló a vendégeimnél, mert én voltam az egyetlen, aki valami kézzelfoghatót csinált, még az uram barátai más sem tettek, mint a trikójukat húzigálták, hogy eljön majd egyszer az ő idejük, és mindannyiukból ász lesz. Amikor elküldtem édesanyámnak Németországba az esküvői képeinket, édesanyja tréfásan azt válaszolta, hogy örül, hogy egy muszkához mentem férjhez, hogy a fényképről ítélve az uram minden bizonnyal valahonnan az Urálból származik. A kiugró pofacsontja erre utal. És igaza volt, mert az uram azt mondta magáról, meg az őseiről, hogy mindnyájuknak kiugró pofacsontja van, hogy végül is a morva felerészt olyan faj, amit avarok, meg tatárok, meg magyarok basztak meg. Megfigyeltem, hogy az uram unokahúgának, Miládának is kiálló pofacsontja van, és szívalakú arca, amely rézsút lejt az állához. Miládá gyakran elővette a nagy albumot, és úgy lapozott benne, mint egy misekönyvben. És újjal mutogatta nekem nem csak a szüleit, de azok testvéreit is. Parasztarcok egész csoportjait, melyek a vén Ausztria szigorú tekintetével néztek. Csoportokat, melyekben az uram sem ismerte ki magát. Ezeken a fényképeken mindenki olyan ünnepélyes arcot vágott, mint a királyok. Ezeken az arcokon meglátszott, hogy a vén Ausztriában korán sem volt olyan egyszerű az élet. Ezeken az alakokon csakis a robot látszott. Csakis az összekulcsolt, agyon dolgozott kezek. És látnivaló volt, hogy ezek a férfiak mind idő előtt megöregedtek. És mintha mindegyiknek hályog lett volna a szemén, az egyik szemük valahogy elsiklott, mintha valahová végtelenbe néznének. Úgy néztek ezek a férfiak, mintha az örök létet látnák. És az asszonyok is. Talán attól, hogy kezük görcsösen kapaszkodott az imakönyvbe. Ezek az asszonyok is olyan benyomást keltettek, mintha Mária énekek a katolikus énekeskönyvből a lelkükbe, meg a szemükbe áramlottak volna. És az uram is. Amikor annak idején Nimburgban üldögéltünk, és odakint esett az eső, vagy a pillanat hatása alatt elővett egy szinte ugyanolyan albumot, amilyen a Miládáé volt, piros bársonykötésben és aranycsattal. És amikor a sörgyárban a nagymama meghalt, amikor a sörgyár fölött kihajolt az égből Szűz Mária, és nagymamát a kezénél fogva felhúzta mennyországba, ahogy az uram mondta. Hát százszor is végiglapozta azt az albumot. És csak a nagymama és nagypapa arcára emlékezett. Meg Miládá néhány rokonáira. Én csak azt tudom, hogy ez a régi világ az uramnak olyas valami volt, ami kétségbe ejtett. Azt mondta, hogy ha a vén Ausztriában élő férfiak közül csak egyetlen egynek is elmélyedne a tekintetében, kiugrana az ablakon, vagy a vonat alá vetné magát. Mert akkoriban az életnek megvolt a maga rendje, és megvolt a maga szenvedése, de öröme és értelme is volt.
Vita Nuova. Bohumil Hrabar regények Körtvéesi Klára fordításában. Az első rész hangzott el. Előadta Bánsági Ildikó. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Szerkesztette Gartner Éva. Rendezte Magos György. Thank you.